Kezdődik a rendelő, benne pedig egy nagyon frekventált témával foglalkozunk, méghozzá az idős gondozással, ami egyre inkább középpontba, fókuszba kerül. Természetesen ennek megvannak az okai, erről is fogok beszélgetni vendégemmel, aki a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának tanársegédje, Bukta Ilona. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy itt van. Azért jött ma hozzánk, mert a közelmúltban június végén Semmelweis napi alumni találkozót szervez az egészségtudományi kar. Ez ugye a volt hallgatóknak tulajdonképpen egy találkozója, de most egy pontszerző továbbképzésként is meghirdették ezt az egynapos programot, és ebben volt egy interdisziplináris szekció, amelyben ön előadást tartott, méghozzá az idős gondozási finanszírozási modellek vizsgálatáról. Több európai országot vehettünk górcső alá az előadása révén, de kezdjük talán ott, hogy miért is nagyon frekventált kérdés és ma az idős gondozás, hiszen azt ugye kijelenthetjük, hogy a népesség öregszik, előregszik, a nyugdíjkorhatár viszont nő, nyilván vannak összefüggések, szóval a témaválasztást mi indokolta alapvetően?
Hát a 21. században demográfiai változások mindenképpen azt jósolják, meg az egészségügyi ellátás, hogy egyre jobban fejlődik, hogy előregedő népesség lesz világszerte. Tehát nem csak Európában, hanem a világon bárhol. Például a hazánkban 1990 és 2017 között a 65 éves és ennél idősebbek korosztálya gyakorlatilag 13%-ról az előrejelzések szerint 2070-re már 29%-ra fog nőni, ami számokban körülbelül olyan 2,9 millió főt fog jelenteni.
Ezek óriási számok, és hogyha előrevetítjük, akkor nagyon sok feladatot is előrevetít, mind az állami szférára, mind a magánszférára, ugye erre is voltak javaslatai, vagy legalábbis tényadatok, hogy ez ma hogy néz ki az országban, de hogyha ma valaki olyan helyzetbe kerül, hogy az idős hozzátartozóját szeretné elhelyezni, akkor erre milyen lehetőségei vannak Magyarországon, mielőtt egy kicsit az európai helyzetet is áttekinteni.
Magyarországon is, mint a legtöbb országban világszerte vannak állami érdekkörbe tartozó szociális ellátórendszerek és intézmények, illetőleg vannak állami érdekkörön kívül elsők. Ugye az állami érdekkörbe egyértelműen az önkormányzatok és az állam, akik fenntartják ezeket a szociális otthonokat, idős otthonokat. Ugye itt beszéltünk fogyatékos otthonról, időseket ellátó otthonról például, illetőleg az állami érdekkörön kívül ugye megjelentek a non-profit szervezetek, nagyon sok az egyházi intézmény, van már alapítványi intézmény, például Miskolcon is működik alapítványi ellátóintézmény, illetőleg megjelentek ugye a nyereségorientált idézőjelben a for-profit szervezetek is, mint a különböző magánintézmények.
Amikor egy család elkezd ilyen ügyből kifolyólag intézkedni, lépni, akkor azzal találja magát szembe első körben, hogy hatalmas várólisták vannak. De hát a helyzet meg ott van, és most kellene megoldani. Ilyenkor mi a jó megoldás, mit tanácsolna?
Hát ha lehet ilyet fogalmazni, hiszen valamilyen szinten piacról beszélünk az idősellátás területén is, mindenképpen szét kell nézni. Tehát, hogy hol van, hol rövidíthető. Természetesen van rászorultsági alapon is minél hamarabbi felvétel, de az tény és való, hogy elég nehéz. Esetleg ilyenkor szóba jöhet, hiszen minden önkormányzatnak az alapellátáson, alapszociális ellátáson belül a törvénye belül kötelessége ellátni az időseket otthoni ellátás területén.
Az is nagy probléma, az imént említettem, hogy kitolódik a nyugdíjkorhatár. Tehát ezeknek az idős embereknek a gyermekei dolgoznak, ezért is megoldásra váró feladat ez. Én ismerek például olyan 80 feletti nénit, aki most ő úgy gondolta, hogy egy családtagjával felkerekedik, és még amíg olyan állapotban van, akkor megpróbál magának helyet biztosítani valahol, hogy ha majd eljön az idő, akkor ne kelljen hirtelen gyorsan intézkedni, és bekerülni ebbe a várólistás mókuskerékbe.
Igen, pont az előadásomban ugye a külföldi, tehát világszinten próbáltam egy kicsit kitekinteni, és akkor hoztam Európán belül és Európán kívüli mintákat, és talán erre a legjobb a németországi példa, ahol 1995-től már fizetnek úgynevezett gondozási biztosítást, és a biztosításnak megfelelően lesz majd eldöntve, hogy otthon mértékének eldöntve, hogy otthoni ellátást, esetleg idős otthoni ellátást, vagy ambuláns ellátást fog kapni. Tehát Magyarországon is szükség lenne valami hasonlóra. Ugye az Európai Unió 2022-ben kérte is a tagállamait ilyen szempontból, hogy a long term care, azaz a hosszú távú gondozással kapcsolatban legyenek szívesek programokat felállítani, és ugye 18 hónap alatt minden tagállamnak ki kellett ezt dolgozni, hogy bekerüljön és tudjanak közösen programokat, akár informális vagy formális modelleket kidolgozni.
Említett az imént egy angol kifejezést. Elmondaná még egyszer, hogy mit igen, is jelent? Ezt hiszem, igen. Szerintem ebben a témában fogunk így ezzel van. Még sokat találkozni.
Long term care, ugye ez a hosszú távú gondozás folyamata, amivel nem csak az Európai Unió, hanem például az OECD államok is nagyban foglalkoznak. Tehát ezzel a kifejezéssel illetik a hosszú távú gondozást, az idősek ellátását gyakorlatilag összefoglaló néven.
És itt is van egy számszerű előrejelzésük. Ugye van egy 2019-es adat, és előrevetítik, hogy mi várható 2050-re, és hát meglehetősen itt azért milliós nagyságrendekbe fog növekedni a gondozás a szolóer emberek száma. Ez is nagyon beszédes, és a feladatot meghatározza, azt gondolom.
Igen, igen, ez kifejezetten az Európai Unióban ugye a 2022-es szociális bizottsági felkérés alapján akkor kérte fel ugye a tagállamokat ezzel kapcsolatban. Gyakorlatilag 2019-re 33,8 millióról, most az Európai Unióról beszélünk, 2050-re pedig 38,1 millióra fog esni a 65 év felettiek, illetőleg a gondozottak száma, gondozásra szorulóak száma.
Egy kicsit át tudjuk tekinteni, hogy mi a helyzet Európában, hiszen itt említette az imént Németországot, Olaszországról is beszélt anno az alumni találkozó, Svájcról, Amerikáról, Ausztráliáról, vagy India helyzete is nagyon érdekes, hiszen a népesség szám az ott óriási, igen, és óriási igen, mértékben igen. Növekszik is. Mi az a, vagy melyik az a modell, az az országos modell, amely egy kicsit talán Magyarország számára is kedvező lehet hosszú távon, bár nyilván itt azért a anyagi vonatkozások, eltérések azért meghatározóak nagyon.
Minden uniós országban, sőt minden világ országában megtalálhatóak ugyanezek a dolgok, mint Magyarországon, tehát az állami érdekkörbe és az állami érdekkörön kívül eső ellátási formák. Nyilván van, ahol az erősebb, és van, ahol a gyengébb. Említettem már a német példát, számomra nagyon szimpatikus, bár hogyha őszinte akarok lenni, sajnos hazánkra több okból kifolyólag nem igazán jellemző az öngondoskodás valamilyen oknál fogva. Tehát én egy nagyon jó perspektívának tartom azt, hogy igenis, hogy akár még most még aktív vagyok, tudok egy megfelelő biztosítást fizetni, amivel gondoskodok arról, hogy a későbbiekben, amikor véget ér az aktív korszakom, elmegyek nyugdíjba, nyugállományba, akkor én döntöm el, hogy milyen típusban fizettem, és hogy milyen ellátást kapok. De számomra például nagyon szimpatikus az olasz modell is, hiszen ő igazán hozza a mediterrán feelinget, hogyha belegondolunk, hiszen Olaszországban gyakorlatilag azon kívül, hogy vannak idős otthonok, próbálnak különböző szolidaritás elven működő házakat, illetőleg ugye a lakást próbálják olyan szinten felszerelni, ami segít az időseknek a mindennapos problémamentes, megfelelő minőségű élet élésében. Anglia ugyan már nem unió, de Angliában is ugye jelen van állami és állami érdekkörön kívül mindenképpen. Ott viszont ami érdekes, hogy az állam megrendelővé vált, úgymond kvázi piacra alakította az idős ellátás, és megrendelővel vált, hiszen a magán ellátóktól különböző magántőkeláncolatok vannak az idős ellátásban, megrendeli az ellátást bizonyos régiókban. Azt hiszem, Svájcot említette még, az is egy érdekes ilyen szempontból, ő sem uniós, de a 26 kantonban teljesen más szabályozások vannak, nincsenek egyformák. Ott is az ambuláns ellátástól, az idős otthoni ellátásig minden szerepel. És akkor amin emlékszem rá, amikor készültem az előadásra, a kollégák is meglepődtek, hogy Indiában van idős ellátás. Uh-huh. Van, bizony van.
Indiában... Hát ott különösen kell, hogy legyen, mert hogy óriási a lélekszám, és hát nyilván ez emelkedik is, tehát szerintem ez egy óriási probléma, mindenképpen választ kell erre adni.
Igen, csak gondolom, hogy az életminőség miatt jöttek meg, tehát hogy azért ott vannak életminőségbeli különbségek, igen. Ott is régióként, területenként. Ott is van magándíjfizetéses, hát nyilvánvaló, ott csak azok tudják megfizetni, akik egyértelműen magasabb kasztokban jobban élnek, illetőleg van ingyenes jótékonysági, ott nagyon erős szerepe van a vallásnak, tehát a vallási fenntartású intézmények segítenek nagyon sokszor az idősek ellátásában. Van államilag támogatott, jövedelem alapján. Érdekes ez különben több országban is megjelenik, hogy jövedelem alapján kerülhetnek be csak államilag támogatott intézményben, és ami nagyon érdekes, hogy Indiában működik a fekete piac, lehet ilyet mondani. Tehát Indiában az gyakorlatilag a informális lakásokon, területeken történni idős otthoni ellátás, ami ugye semmi kontroll alatt nincs, hiszen valaki úgy gondolja, hogy ellát 10-15 időst, és megoldja mondjuk a saját lakásán, otthonában, vagy éppen területén.
Magának pedig munkát teremt.
Ugye? Igen,
nyilván
magának
is
van,
ez egy frekventált dolog. Svájcot említette az imént, és itt feljegyeztem magamnak egy érdekes gondolatot, hogy itt nagyon frekventált, ugye azt mondta, hogy a kantonokban más és más a ellátás, hogy a helyben való öregedést próbálják elősegíteni, és itt eszembe jut, hogy azért akár itt Magyarországon is természetesen, meg hát gondolom szerte a világon, amikor egy idős ember eljut abba a korba, hogy nem tud már magáról gondoskodni, és a család próbálja őt elhelyezni, vagy akár egy nagy családi otthonból elhelyezni őt egy kis lakásba, hogy van, amikor azt mondják, hogy ugye az egy óriási próbatétel az idős embernek. Ezért nagyon jól gondolkodik ilyen értelemben Svájc, hogy meghagyják a lakót, vagy a saját otthonukban az idős ellátottat, és ambuláns módon hozzá kijárnak szakemberek? Hát
igen.
Nyilván, ahol ez megtehető, a család is meg tudja oldani.
Igen, igen, Svájcban, de ez több helyen is működik ilyen szempontból, hogy a Németországban is az alapbiztosításban ez van benne, hogy bizonyos tevékenységben segítenek. Tehát teszem azt, reggel nehezebben tud kikelni, mert mozgáskorlátozott az ágyból, és akkor megy a szociális gondozó, és akkor reggel segít az ágyból kikelni,
elindítja
a napot, és akkor utána indul. De ugyanez van Svájcban is valóban, és tényleg ez lenne a legideálisabb, én úgy gondolom, hogy egy megszokott környezetben méltósággal és megfelelő életminőségben leélni az életünket.
Érdekes Hollandia helyzete is, mert itt azt mondta az előadásában, hogy az elmúlt időszakban a for profit érdekeltségű otthonok száma jelentősen emelkedett az utóbbi időszakban. Hát nyilván nem véletlenül.
Így van, így van. Én úgy gondolom, hogy minden államra, tehát pont az OECD hívta fel erre a figyelmet, hogy borzasztó nehéz finanszírozni az idős ellátást. Tehát pont azért, mert nő az idősek száma, kevés az aktív dolgozó, mondjuk ez komoly gazdasági kérdés, és nem, tehát a finanszírozás részéből lehetne még külön órákat beszélni, és pontosan ebből kifolyólag ugye megjelennek a magánellátók, tehát a for profit szervezetek. Mondom, külföldön már például Angliában, Hollandiában komoly hálózatok vannak, magántőke láncolatok, akik gondozzák az időseket.
Ausztrália, Egyesült Államok, hát mint kontinens is nagyon érdekes, meg hát azt gondolom, hogy a lélekszám miatt feltétlenül beszélnünk kell, akár úgy is, mint India, de nyilván itt azért anyagilag sokkal jobban álló országokról beszélünk, hogy hogyan oldják meg ezt a kérdést, milyen módozatok vannak.
Mindenhol, Amerikában is, főleg a profitorientált, ugye ott más eleve a biztosítási rendszer, és a profitorientált idős ellátó otthonok vannak, tehát ők jelennek meg főleg, és a profitorientált otthonoknak a minőségét, illetőleg a mennyiségét, az ellátottak számát is befolyásolja, ugye a lakóknak az összetétele, illetve a jelentkezők száma. Ausztráliában viszont ugye főleg egyházi és civil szervezetek vannak, ugye nyilván ott is megjelentek a magánintézmények. A magánintézményeknek szerintem nagyon nagy előnye, de nyilván mivel profitorientáltak, hogy a jelentős tőke révén megfelelően tudnak reagálni a hirtelen ért változásokra. Például itt hazánkban is ugye nagyon komoly kihívás volt az elmúlt években a rezsiváltozás, az élelmiszer növekedés, attól függetlenül a napi térítési díj, ellátási díj, ugye ezt az állam szabályozza minden évben a költségvetési törvényben. Tehát nehéz volt kihozni szerintem minden intézményvezetőnek megfelelően, hogy ne legyenek veszteségesek.
Szerintem egy konklúzió mindenképpen, hogy itt egy globális kihívással állunk szemben. Ugyanakkor pedig azt javasolta az előadás, hogy a tagállamok nemzeti koordinációs szerepkörét kell megerősíteni. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Én úgy gondolom, hogy pontosan azért, mert az Unió is kérte, illetőleg az OECD is ugye kérte, hogy mindenképpen mindenki dolgozza ki az idős ellátásnak a hosszú távú, amit említettünk az elején, kérdeztés a long-term care kapcsolatos tevékenységét. Mindenképpen kellene az, hogy minden nemzet a saját biztosítási rendszeréhez, illetőleg az idősödő korosztályának a számához megfelelően gondolja át idézőjelben az idős ellátását. Tehát, hogy kik jelennek meg a piacon, milyen szabályozott formában.
És ugye összességében elmondhatjuk, hogy ahogy ön is kiemelt az előadásában, hogy itt a fenntarthatóság és a pénzügyi egyensúly megteremtése, de hát ez szerintem egy nagyon hosszú távú feladat, hiszen itt a lélekszámokat tekintve is 2030-as, 50-es adatokat említett, azért az még odébb
van. Így van, és idő van. Más kérdés, hogy tényleg nagyon nehezen van szerintem minden kormánynak, tehát bárkit nézünk a világon, hiszen talán nem tudna olyan rugalmasan és gyorsan változni az időseket gondozók piaca, mint amilyen gyorsan növekszik a demográfiai változások miatt az idősek száma.
Hát szerintem fogunk még erről a témáról beszélgetni, nem most fogjuk megoldani, meg semmiképpen sem azért hívtuk adásban nyilvánvalóan, de nagyon fontos a témára felhívni a figyelmet, mert szerintem előbb-utóbb mind ilyen család abba a helyzetbe kerül, hogy lesz olyan hozzátartozó, akinek a helyzetét meg kell majd oldani. Egy másik témáról is szeretném kérdezni, szintén ebben az interdisziplináris szekcióban egy munkatársa tartott előadást hátrányos helyzetű térségben végzett szűrővizsgálatokról, amelynek ön is a részese, még jelen pillanatban is, mert úgy tudom, hogy néhány évvel ezelőtt kezdődtek ezek a szűrővizsgálatok az abaúi térségben,
itt
és
van, igen.
Jelenleg is tartanak?
Igen, folyamatban van, most jelenleg az edelényi térségben vagyunk, ugye már a Encsi térségben voltunk, tehát ott azokat a falvakat körbejártuk, ugye először a gyermekek körében, indexosztályok körében, 2-4-6-8 osztályos gyermekek körében végeztünk vizsgálatot, mert gyakorlatilag a mentális állapottól, a fizikai aktivitásig, a testfelépítésig, tehát gondolok itt ortopédiai problémáknak, alapszemészeti vizsgálatra és a táplálkozással kapcsolatos vizsgálatokat, és miután úgymond befejeztük a gyermekeknek a vizsgálatát, akkor az idősebb népesség körét, tehát a felnőttek körében kezdtük el ugyanezeket a vizsgálatokat.
Azt mondta, hogy a táplálkozás vonatkozásában kapcsolódott,
az de
milyen tapasztalatai voltak, mert a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének van több olyan programja is, ami egyébként például itt Miskolcon, Diósgyőrben is a GYERE program, ami a gyermekkori elhízást hivatott megelőzni, vizsgálódtak, és például legutóbb egy hatásvizsgálatot készítettek, és azt mondták, hogy nagyon érdekes, hogy gyermekek körében nem csak az elhízás, a kóros elhízás az, ami probléma, okoz, hanem adott esetben az alultápláltság is. Itt mit tapasztaltak?
Hát mindenfajta tekintetben voltak szélsőségek, tehát voltak alultápláltságok, és voltak túlsúlyos a gyermekek körében is, felnőttek körében úgy szintén. Nyilván ez a, tehát hosszú idők óta kimutatható, hogy sajnos a jövedelem és a tápláltsági állapot egyértelműen összefüggést mutat. Tehát ezt tudjuk mindnyájan. Ugye ez a régió egy eléggé hátrányos, ugye a törvények alapján hátrányos helyzetű régiónak számít. Nyilván az olcsóbb ételeket, amik laktatóbbak, tehát nagyon sok tésztát esznek, és tényleg. Tehát volt olyan 14 éves gyermekünk, aki amellett, hogy túlsúlyos, már vérnyomás csökkentő gyógyszert szedett. Sokan gondolják azt ezekről az emberekről, ugye, mert mit lát az ember? Megjött a családi pótlék, megjött a fizetés, és akkor chips. És akkor, ha belegondolunk, nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy egészségtelenül táplálkoznak, hanem inkább egyfajta kompenzáció a szülők részéről, hogy ők is meg tudják ezt tenni, amit a többi társuk.
Csak közben hosszú távon ezzel
igen,
nagyon
csak
sokat
nagyon
ártanak,
egészségtelen,
ami nyilván
igen,
egy ilyen szűrővizsgálat alkalmáról kiderül. Ha jól emlékszem, azt mondta a kolléganője az előadás zárásaként, aki egyébként jövő héten majd érkezik a Csillagpont Rádió stúdiójába, hogy az azért egyértelműen kiderül ebből a többi éves szűrővizsgálati programból, hogy azt mondják a települések lakói, hogy szükség van ezekre a szűrővizsgálatokra, tehát szeretik, hogyha a szakemberek mennek helybe, mert nekik sokkal nehezebb felkeresni az egészségügyi intézményeket. Ez is lehet egy ok?
Igen, mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy ugye ezek egy tehát borzasztó hátrányos helyzetű települések, tehát hogyha az Öncsi térséget nézem, Szemere, Baktakék, tehát olyan területeken voltunk kint, ahol a közlekedés is rossz, akár csak bejutni a legközelebbi szakrendelésre is. Ugye mi csak javaslatokat adtunk, tehát mi nem mondhattuk azt, hogy mekkora dioptriájú szemüveget, de ugye tudtuk jelezni, hogy baj van, és szemészhez kellene menni, tudtuk jelezni, hogy mondjuk egy gyermeknek komoly ortopédiai problémái vannak. Tehát egy hatalmas lótalpa, vagy borzasztó gerincfeldülése, ezeket a dolgokat, és tény is való, hogy nehezen jutnak be, és roppant örültek ugye a felnőttek körében, még végeztünk ugye az ér rendszervizsgálatára angiográfiát, illetőleg ugye náluk még vércukor, valamint vérképet egy kis mini laborral is végeztünk, és biztos, hogy nagy segítség volt nekik.
És gondolom, hogy ez a szűrővizsgálati program folytatódik, hiszen van még olyan térség, ahová várják önöket.
Hála Istennek nagy az országunk, nagy a megyénk, nagy a terület, úgyhogy még tudunk menni, és még szervezzük. Tehát most nyáron, jövő hónapban is készülünk már ki erre a térségre, a felnőttek körében vizsgálatot folytatni.
Tudunk beszélgetni a tapasztalatokról kollégáival. Köszönöm szépen, a Miskolci Egyetemről Bukta Ilona volt a vendégem. Köszönöm
szépen.